magasztalunk és dicsőítünk, Urunk és Királyunk, azért, mert megengedted számunkra újból, hogy eljöjjünk a Te szent házadban, és megnyithatjuk a Te igédet. Urunk, úgy állunk most Te előtted, mint akik szeretnénk kapni Te tőled lelki áldásokat. Úgy állunk előtted, mint akik szeretnénk változni. Szeretnénk, hogyha megnyitnád a mi szíveinket, és befogadnánk a Te igédet. Munkálkodj a mi szíveinkben. Kérlek, törj össze minden bűnös kívánságot, minden bűnt a mi életünkben. Változtasd a mi életünket, és kérlek, hadd szóljon a Te evangéliumod a mai délutánon is, és hadd győzedelmeskedjen. A Te nevedben kértük az Atyától. Amen.
Amen. Kedves testvéreim, Istenünk áldott igéjét a Nehémiás próféta könyve 13. részéből fogjuk olvasni. Nehémiás könyve 13. részéből olvassuk Isten igéjét az első 22 vers alapján. Azon a napon olvasának a Mózes könyvéből a népnek hallatára, és írva találnák benne, hogy Ammon és Moab soha be ne menjen az Isten gyülekezetébe. Mivel hogy nem mentek vala elejükbe Izrael fiainak kenyérrel és vízzel, sőt, bérbefogadták ellenük Bálámot, hogy őket megátkozná, de a mi Istenünk az átkot áldásra fordítá. És lőn, hogy amikor hallották-e törvényt, kirekeztének Izrael közül minden elegy-belegy népet. Ennek előtte pedig Eliásiba pap, aki Istenünk házának kamarái fölé rendelteték, rokonságba jutott Tóbiással, és átengedett néki egy nagy kamarát, holott abban annak előtte az ételáldozatot, a tömjént, az edényeket, és az olajnak, musnak és gabonának tizedét, mint a kapunálóknak, énekeseknek és lévitáknak törvény szerint való részét, és a papoknak ajándékát helyeztetik vala el. Mindennek történtekor én nem valék Jeruzsálemben, mert Artaxerxesz babiloniai királynak 32. esztendejében visszamentem vala a királyhoz, és napok múltán újra szabadságot kértem a királytól. És visszatérik Jeruzsálembe, és megérti meg gonoszt, amelyet Eliásib cselekedett vala Tóbiásért, hogy átengedett néki egy kamarát az Isten házának pitvarában. Igen, gonosznak tetszik pedig ez nékem, és kivetteném Tóbiás házának minden edényeit abból a kamarából, és parancsolatomra megtisztíták a kamarákat, és visszahordattám azokba Isten házának edényeit, az ételáldozatot és a tömjént. Megtudtam azt is, hogy a léviták részeit nem adták meg. Ennek miatta kiki az ő mezeire szélede el az Isten házában szolgáló léviták és énekesek közül. És megfeddém a fejedelmeket és mondék, miért hagyatott el Isten háza, és egybegyűjtén a lévitákat, helyükre állítám őket. Az egész Juda pedig meghozza az olajnak, a musnak és a gabonának tizedét a tárházakba. És felügyelőkké rendelém a tárházak fölé Selemiát, a papot, Sádokot, az írástudót és Pedáját a léviták közül, és melléjük Hanánt, aki Zakkur fia, aki Mattánia fia vala, mivel hogy híveknek ítéltettek volt, és az ő tisztök vala kiosztani atyok fiainak részét. Emlékezzél meg én rólam, én Istenem ezért, és ne engedd, hogy eltöröltessenek az én jótéteményeim, amelyeket cselekedtem vala az én Istenem házával és rendtartásaival. Azon napokban láttam Júdában, hogy sajtót taposnak szombaton, és gabonát hoznak be, szamarakra rakván sőt bort, szőlőt és olajat is, és mindenféle terhet behoznak Jeruzsálembe szombatnapon, és bizonyságot tevék ellenük, amely napon eleséget árulnak vala. Tirusziak is lakozának a városban, akik hoznak vala halat és mindenféle árut, amelyeket eladnak vala szombatnapon Juda fiainak Jeruzsálemben. Annak okáért megfedném Juda előjáróit és mondám nékik, micsoda gonosz dolog ez, amit ti cselekeztek, hogy megfertőztetitek a szombatnak napját. Avagy nem így cselekedtek ki, ami a ti atyáitok, és ami Istenünk reánk hozzá mindezen gonoszt és a városra? És ti mégis növelitek Isten haragját Izrael fölött, megfertőztetvén a szombatot. Lőn annak okáért, hogy midőn megárnyékosodtak Jeruzsálem kapuja a szombat előtt, parancsolatomra bezáratának az ajtók. S megparancsolám, hogy megnyissák azokat szombat utánig. Annak felette legényeim közül a kapukhoz rendelék mondván, nem fog bejönni teher a szombatnak napján. Annak okáért a kereskedők és minden áruk árusai kívülhálálnak Jeruzsálemen egyszer vagy kétszer. És bizonyságot tevék ellenük, és mondám nékik, miért háltok ti a kőfal előtt? Ha ezt ismétlitek, kezet vetek rátok. Az időtől fogva nem jöttenek szombaton. És megparancsolám a lévitáknak, hogy magukat megtisztítsák, hogy menjenek el és őrizzék a kapukat, hogy megszenteljék a szombatot. Ezért is emlékezzél meg én rólam, én Istenem, és kedvezd nékem kegyelmességednek nagy volta szerint. Amen.
el szeretnék olvasni egy Zsoltárt, ami egész héten forgott az én szívemben, és ebből szeretnék szolgálni a testvérek előtt. Az 50. Zsoltárt szeretném felolvasni. Hatalmas Isten az Úr, szól és hívja a földet, napkeletről napnyugatig. A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar. Hívja az eget odafent és a földet, mert ítélni akarja népét. Gyűjjetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem. Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Hallgass népem, most én beszélek, Izrael, most téged intelek. Isten a te Istened vagyok én. Nem feddelek meg véres áldozataidért, nem sem állandóan előttem levő égő áldozataidért, de nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakkokat, hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Hálaadással áldoz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten, hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet, hiszen te gyűlölöd a feddést, és elveted igéimet. Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és paráznákkal tartasz. Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved családságot sző. Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyát, fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztetek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. És aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Egész héten délutánonként arról volt szó az áhítat szerint, hogy hogyan dicsőítjük Istent, és mi a mi dicsőítésünk alapja. És ezen elgondolkozva már a hétfő este, amikor hazamentem férfi körről, mert ott is arról volt szó, elgondolkoztam azon, hogy vajon az én dicsőítésem mindig szívből jön, mindig mélyről jön. És megvizsgáltam magamat, és szeretném, ha a mai délutánon mindenki magába fordulna, és feltenni a kérdést, milyen az én dicsőítésem, és hogyan dicsőítem Istent, milyen az én állapotom Isten előtt, hogyan találtatom. Ez az ige felhívja figyelmünket arra, hogy milyen hatalmas az Isten, milyen nagy a mi Istenünk, és először az igazakhoz szól, azokhoz szól, akik megmentettek Jézus Krisztus drága vérén, akik Istent, mint hatalmas Istent magasztalják és dicsőítik. Ha nem látjuk Istennek a hatalmát, ha nem látjuk Istennek az erejét, hatalmas erejét, nem tudjuk dicsőíteni őt. Csak így tudjuk kellőképpen magasztalni és dicsőíteni Istent. És ha megnézzük a világot, amit teremtett, legyen szavával, hogyha elolvasunk több Zsoltárt a Zsoltárok könyvéből, nagyon sokszor a zsoltárírók magasztalják Istent az ő hatalmáért. Azért, hogy milyen csodálatosan megteremtette ezt a világot, és talán a 18. Zsoltárban van arról szó, hogy sátrat készített a napnak, és az örvend, amikor fölkel és este lenyugszik, és dicsőít így Istent, és melege elől nem rejtőzik el semmi sem. Tehát a nap engedelmeskedik Istennek. Aztán engedelmeskedik az éjszaka is, és a nappal is. És szó nélkül. Nincsen szava, nem mond semmit, de engedelmeskedik. Vajon az ember engedelmeskedik-e Istennek? Vajon a hívő ember magasztalja Istent ezért? Ezért a hatalomért? Aztán egy másik dolog, ami megfogalmazódott bennem, szemléljük és lássuk meg az Isten szentségét és igazságát. Azt mondja a 6. igevers, igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. Milyen hatalmas és igazságos az Isten. És ha meglátjuk Istennek a szentségét és az igazságát, akkor valójában eltörpülünk mellette. Ugye, hogyha egy olyan emberrel találkozunk, aki nagy beosztásban van, hatalma van, akkor azonnal mi kicsinyeknek látjuk magunkat. De mennyivel inkább a hatalmas Isten előtt, aki szent, akiről azt mondja az ige, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura, akinek a szavára minden engedelmeskedik itt a földön, a mennyben és a föld alatt. Minden. Még a démonok is engedelmeskednek Isten szavára. Jézus Krisztus, amikor a gadarai ördöngös elé került, és azt mondták a démonok, hogy miért jöttél, hogy kínozzál bennünket? Engedd meg, hogy belemenjünk a disznónyájba. És mit mondott Jézus Krisztus? Menjetek. Engedelmeskedtek. Még a démonok is. Nincs semmilyen hatalom itt a földön, se föld alatt, se mennyben, aki ne engedelmeskedne Isten szavának. Hát egy ilyen hatalmas Istent jó, ha imádunk. És kell a hívő embernek imádja ezt a hatalmas Istent. Aztán lássuk meg, hogy gazdag Istenünk van, sőt, minden az övé. Ezért nem fizethetjük őt ki kapott ajándékokkal. Azt mondja a Zsoltár író, hogy de nem fogadhatok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat, hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. És tovább mondja, hogy minden az övé. Sokszor olyan balgák vagyunk mi emberek, hívő emberek is, hogy próbáljuk kifizetni Istent kapott ajándékokkal. Mert azt mondja az ige, Pál apostolon keresztül, hogy mindenem, amin van, te tőled kaptam. Akkor miért is dicsekedhetnék? Miért is hozhatnák neked áldozatokat, hogyha minden te tőled kaptam? És mivel áldozhatnák neked, hogyha minden a tied? És ebben az igében felhívja Zsoltár író figyelmünket, hogy hálaadással áldozhatunk csak Istennek. Nincs semmi. Semmi, amit adhatnánk Istennek, csak a hála. És jó lenne, hogyha elgondolkoznánk ezen, kedves testvérek. Kedves gyülekezet, akiket vérén váltott meg Jézus Krisztus, akik Jézus Krisztusnak szemefényei, akikben örvendezik Jézus Krisztus e mai estén is. Hálaadással áldozzunk, és dicsőítsük őt. Úgyhogy vessünk el minden gondolatot a mi szívünkből, ami arra irányul, hogy ki akarjuk fizetni Istent. Vagy valamit adnánk Istennek, ami szívünket adjunk először, ami életünket adjuk oda először. Tekintsünk úgy rá, mint a szabadító Istenünkre, és hívjuk segítségül őt a nyomorúság idején. Miért? Hogy dicsőíthessük őt. Azt mondja a 15. igevers, hív segítségül engem a nyomorúság idején. Mit tesz? Én megszabadítlak téged. És te mit teszel? Te dicsőíted őt. Milyen csodálatos testvérek, hányszor megtapasztaltuk hívő életünk folyamán, hogyha segítségül hívtuk az Urat, mit tett ő? Megszabadított. Minden egyes esetben megszabadított. Még abban az esetben is esetleg, amikor megmaradt a mi betegségünk, mit tett a jó Isten? Megnyugtatott bennünket. Megszabadított a mi félelmeinkből. És ezért mondja az ige, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlok, és te dicsőítesz engem. Aztán még egy utolsó gondolat. Azért kell hálaadással áldozni, mert övé minden, amink van, és csak is így lehet őt dicsőíteni. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Ahogy mondtam, nem hozhatunk áldozatot, csak hála áldozatot. És ezzel áldozhatunk az Úrnak. Hadd legyen naponként ez a szívünkben, akiket megváltott már az Úr. Hálaadással áldozzunk. És amit tudunk adni, szívből tegyük. És még egy kérésem van azok felé, akik nem dicsőítik Istent. Talán itt vannak. Talán sokszor részt vettek az alkalmainkon. Talán már be is vannak merítkezve. Talán már tagjai a gyülekezetnek, de még mindig nem dicsőítik Istent. Még mindig az ő vágyaik szerint élnek. Azt mondja az ige Pál apostolon keresztül, és felszeretném olvasni, az első részben mondja, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutott a gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Aki nem dicsőíti Istent, az nem istené. Ez ilyen komoly dolog. Aki nem dicsőíti Istent, az nem a jó istené. Az nem váltatott meg Jézus Krisztus vére által. Ez így megy egy az egybe. Nem kerülheted ki. És nem teheted azt, nem mondhatod azt, hogy az én szavammal dicsőítem Istent. Mert lehet, hogy szavaddal dicsőíted, de a szíved távol van. Ó, bárcsak lenne a mai alkalom az, amikor segítségül hívnád az Urat, és megmentetnél. Bárcsak lenne a mai alkalom az, amikor ne gyűjtenél haragot a harag napjára. Mert azt mondja az ige, hogy egyesek haragot gyűjtenek a harag napjára. És eljön majd az idő, ha hiszed, ha nem, eljön majd az idő, amikor ott kell megálljál Isten ítélőszéke előtt. És hogyan állsz meg? Soha nem dicsőítetted Isten csak szavaddal. És a te szíved távol volt. Kemény maradt a te szíved. Sokszor hallottad az evangéliumot innen a szószékről, vagy máshonnan, vagy emberek által, de nem dicsőítetted Istent. Szeretnék elmondani egy esetet, ezelőtt körülbelül 2 évvel el kellett mennünk anyósomhoz Marosvásárhelyre, és meglátogatni a kórházban is. Visszafele jövet egy szomszédunk szólott, hogy nem-e hoznánk haza őket, ugyanis ők ott tanulnak Marosvásárhelyen, Gyógyszerészeti Egyetemen, és azt mondtuk, hogy persze, hogy ne. Ketten utaztunk oda, ketten utaztunk volna vissza, hely van az autóban, jöhettek persze. És mindazon gondolkoztam, hogy mondhatnám el ezeknek az embereknek az evangéliumot, hiszen tudtam, hogy életük tele van szennyel, mocsokkal, és tele van kívánságokkal, tisztátalanul élnek, mert láttam már azelőtt az életüket, és ismertem őket így kívülről. És arra jutottam, hogy valahogy beszélgetés folyamán kerüljek oda, hogy tárjam eléjük az evangéliumot. Hát több kérdést feltettem nekik, és aztán nyillott egy kicsit a beszélgetés, elég szűk szavak voltak, és akkor egy kicsit magamhoz ragadtam a szót, és elkezdtem mondani az evangéliumot. Lehet, hogy egy kicsit hosszasra sikerült, mert majdnem hazáig mondtam nekik az evangéliumot, és lehet, hogy utána megbánták, hogy velem jöttek, nem tudom. Azóta sem találkoztam velük, de hiszem azt, hogy Istennek a terve volt ez, hogy elmondjam. És elmondtam nekik azt, hogy figyeljetek ide, mit szóltok majd ott, amikor az Isten királyi széke előtt lesztek ítéleten? Mit fogtok mondani? Hogyan gondolkoztok most e felől? Szerintetek mennybe fogtok kerülni, vagy mi lesz veletek? És ők elmondtak, hát igen, lehet, hogy a mennybe fogunk kerülni, mert így gondoljuk. És akkor elmondtam nekik, figyeljetek ide, ha itt a földön nem dicsőítettétek Istent, ha itt a földön szívből nem magasztaltátok az Urak Urát, hogy fogjátok ott fent magasztalni? Hiszen ott csak az lesz. Ott a mennyben nem lesz más. ott csak dicsőítjük az Urak Urát. Nem kerülhetsz oda, nem kerülhettek oda, kedveseim, hogyha itt a Földön nem dicsőítettétek Istent. És hadd legyen ez egy felkiáltójel mindenki számára, aki itt van ma délután. Ne gyűjtsél haragot a harag napjára. Mert azt mondja az ige, értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztetek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Bár adná az Úr azt, hogy segítségül hívja mindenki, aki még nincs megmentve, akinek még az élete nem mosatott meg a drága Jézus vérén, aki még nem került a kereszt alá, aki még nem bánta meg a bűneit és koszos és szennyes életét. Lehet, hogy azt mondod, én jó ember vagyok. Lehet, hogy azt mondod, én hiszek Istenben. Én hiszek Jézus Krisztusban. A te hited csak akkor lesz nyilvánvaló, amikor összetörik a te szíved, és megváltozik a te életed. Nincsen más út. Nincsen más út, csak Jézus Krisztus. Nem kerülhetünk Istenhez, csak is Jézus Krisztuson keresztül. Nem kerülhetjük el Isten haragját, csak is Jézus Krisztusban, aki a mi igazságunk lett. És legyen ez felkiáltója mindenki számára, de egy örömhír is van az igében. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Legyen így azok számára, akik még nem dicsőítik az Urat. Amen. Most énekelni fogunk egy éneket, és utána Szeredai Áron, Rafael és Nathanael fognak szolgálni.
Siklós József verse, apró léptek koppanása, apró szívek dobbanása, apró kezek ügyessége, apró fillér csörrenés, Jézusnak ez mind kell, s gyermekként jött a világba, így lett gyermekekben, sok kis gyerek hívta, várta, tanult tőle, gyógyult, felnőttnek is ezt mondta, ne merüljön búba gondba, társát rosszabbnak ne mondj, készülve mennyei homba, bízzék, mint a gyermek.
Rezed a szív, a rezeda illatot lel, akkor is, ha rátaposnak. Jóért rossztal fizetni ördögi, jóért jóval fizetni emberi, rosszért jóval fizetni isteni. Új szív, rezed a szív kellene, hogy jóval tudjuk fizetni a rosszat, mert a rezeda illatot lel, akkor is, ha rátaposnak.
Köszönjük szépen a szolgálatot, egy közös éneket énekelünk újból, és aztán Seletje Dominik és Tivadar szolgálata fog következni.
Kicsi vagyok, ha már sem is kicsi, balra ki az Úr Jézus szereti. Én szeretem őt, te is szeresd őt. Akkor már bemegyünk, te is, és én is.
Mindennel célja van. Isten ad, hogy mi továbbadjuk, és szeret, hogy szeretetét sugározzuk. Áld, hogy áldással segítsük mások életét. Vigasztal, hogy vigasztalhassunk, bőséggel szeli kenyerünk, és ha éhezőkkel megosztjuk, örömöt örömre lelünk, hogy megbékéljünk mindenekkel, Krisztusban megbékélt velünk, ellenséget fiává fogad, szent, nagy, jó a mi Istenünk.
Még egy éneket fogunk énekelni, és aztán Szabó Dávid, Máté, Ádám és Magdolna, és utána pedig Baló Lehel szolgálata következik.
báránka, lennék én báránka, száz közt egy anyájban lennék, bár a pásztor rám is rám találna. Szüntelen nyomába mennék, amerre csak menne, ha elfáradnék is, két karjába venne. Megtalált a pásztor, körülvett anyája, mendegél előttünk, ballagunk utána. Megtalált a pásztor, vagyok báránka, vezet élővíznek örök forrására.
Kis hóviák, tavaszi hiénök, veled születnek az első csodák. Legyőzted újból a hideg telet, kitáltad bízon kicsi kelyhedet. Hirdeted, eljön lesz tavasz megint a teremtő szent tervei szerint. Te kedves fehér kicsi hóviág, zengd hát dicsőn a tavasz himnuszát. Kipattan a rügy, zöldülnek a fák, te vagy a hiánok szerint kis viág.
Örülünk, hogy itt lehetünk a testvérek között. Most így elgondolkodtam, hogy talán mikor voltam én itt utoljára ezen a helyen. Azt hiszem, az jutott eszembe, hogy talán 12 éve ezelőtt, amikor voltam mennyegzőnk, akkor álltunk itt utoljára a feleségemmel. Hát azóta kicsit megszaporodtunk. Hát azóta 4 gyermekünk született, 4 egészséges fiút kaptunk Istentől, és nagyon hálásak vagyunk érte. Egy gondolatot szeretnék elmondani, ami mostanában történt velem. Egyik vasárnap az elmúlt hónapban elég nehéz szívvel mentem imaházba, mert nagyon sok rossz dolog történt velem azon a héten. Egymás után jöttek a problémák, mind otthon, mind a munkahelyen. Elég nagy gondok jöttek, és úgy eléggé elcsüggettem, és nem tudtam, hogy is, mint, és így elkezdtem aggodalmaskodni. És amikor elmentem az imaházba, akkor azt az igét olvasták föl, ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert nem több az élet a tápláiknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe nem takarnak, és mennyi atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Hát kicsit megszégyenülve álltam ott, hogy mondom, én Isten gyermeke vagyok is, és elkezdtem aggodalmaskodni, és hogy miért aggodalmaskodok. És úgy megtörtem, hogy igenis nekem föl kell nézem Istenemre, és itt el kell tekintsek, hogy én az ő gyermeke vagyok, és bármi is fog történni, Isten nem hagy engem egyedül, és ő mindig velünk lesz. És sok számlánk volt, és úgy volt, hogy akkor aznap vasárnap a utolsó pénzünket adtuk oda az úrnak, ami volt, azt odaadtuk, és másnap történt egy érdekes dolog, amire nem számítottam. Megcsillent a telefonom, nézem, hogy mi történt. És láttam, hogy egy nagyobb összeg utalás jött, egy jóval nagyobb összeg, mint amit én tegnap odaadtam az úrnak. És egy barátom küldött nekem egy összeget, és azt mondta, hogy engem Isten most arra nyitott, hogy küldjek nektek pénzt, mert úgy gondoltam, hogy nektek sokkal nagyobb szükségetek van most erre, mint nekem. Hát nagyon megszégyenültem ekkor, hogy Isten milyen hatalmas, és hogy föl tud használni olyan embereket, akikre nem is gondolok, hogy most kisegítsen például minket is, és hogy ezzel is arra jutottam, hogy ne aggodalmaskodjak soha, mert én az Istennek a gyermeke vagyok, és hogyha én nem is látom, hogy mi lesz a holnap, de Isten mindig gondoskodni fog rólunk. És még annyit szeretnék mondani, hogy hozzuk az Albert és a gyülekezet köszöntését, és az Újvári Ferenc lelkipásztorunk is köszönti a nagy szeretettel a testvéreket.
Én is köszönöm szeretettel a testvéreket, örülök, hogy újra itt lehetünk a testvérek között, mindig nagyon szívesen jövünk ide a testvérek közé a gyülekezetbe, és én egy nem régi megtapasztalásomat szeretném megosztani a testvérekkel. Én most anyuka vagyok otthon, és emellett óvónéninek tanulok, ez egy 3 éves képzés, és már eljutottam a fele évig, most tartok a másfél évnél, és ennek a fél évnek az elején hát közölték velünk, hogy na most akkor gyorsan válasszunk szakdolgozati témát és konzulenst, és engem elég váratlanul ért ez a dolog, mert ugye csak jövő ilyenkor kell majd leadni, gondoltam, hogy majd nyáron én kigondolom ezt a témát, és majd elkezdem írni, és ehelyett gyorsan ki kellett tanálni, és nagyon tanástalan voltam, és látta ezt a gyötrődésemet az egyik kedves barátnőm, akivel ebben az iskolában ismerkedtem meg. Ő nem hívő, de mindig együtt utazunk az iskolába, és már jól megismertük egymást, és ő mondta nekem azt, hogy hát figyelj, én szerintem annyira illene hozzá ez a téma, miért nem írsz a gyülekezetedről és a benne lévő gyerekekről? És így először így furcsán néztem rá, hogy hát miért is írnék én erről valami iskolás ovonni is dolgot kellene írni, aztán rájöttem, hogy hát ott vannak a Biblia körös gyermekeink, hogy ők énekelnek ugyanúgy, mint az óvodában, hogy ott van vizuális tevékenység ugyanúgy, mint az óvodában, hogy ott vannak a megtanult aranymondások, ott van az értelmi fejlesztés, a memória, a felidézés, és rájöttem, hogy mennyi párhuzamot tudnék vonni így a két dolog között, és olyan hálás voltam Istennek, hogy ilyen módon segített meg engem, hogy egy úgymond nem hívő barátnőmön keresztül vezetett, és eszembe jutott az az ige, amit tavaly kaptam, bibliakori évzáron volt ez egy igevers, a gyerekektől kaptuk ajándékba. A Zsidók 13. rész 5. versét. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. És olyan jó volt megtapasztalni ezt az egész iskola idő alatt. Család mellett nekem nem olyan könnyű tanulni, de nagyon hálás vagyok azért, hogy az Úr mindig megsegített engem a vizsgákon, mert én mindig, amennyit csak tudtam, mindig fölkészültem, és az Úr mindig átsegített engem a vizsgákon, és olyan jó volt ezt megtapasztalni újra, hogy Isten velem van, és eszembe jutott még az az ének, testvérek is biztos ismerik, hogy lépésről lépésre megyek, felérek a hegyre, ha ő velem. És nekem ez az egész iskola, ez egy ilyen nagy hegy, amit így próbálok megbászni, és naponta mindig egy kicsit előrébb haladni a tanulásban, olykor hajnalban, és nagyon sok erőre van ehhez szükségem, de úgy érzem, hogy ha én igyekszem, akkor Isten azt megáldja, és azt kívánom a testvéreknek is, hogyha egy nehéz időszak áll előttünk, akkor jussanak eszünkbe Istennek az ígéretei, és jussunk eszünkbe az, hogy ő velünk van, és nem hagyja el a nehézségek között sem.
Üdvözlök mindenkit, lehet, hogy jobban izgulok, mint a gyerekek, de megpróbálom elmondani, amit elgondoltam. Mikor megkértek, hogy szolgáljak, először gondolkoztam rajta, de tudtam azt, hogy szeretném, hogy ha tudnám buzdítani a testvéreket, és ezáltal buzdulok én is, felbuzdulok. Még az év elején volt egy igevers, amit olvastam, és ezt is választottam az én mottomnak erre az évre, vagyis több igevers. Hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta mondás, aki így szól. Íme az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét leli. Lelkemet adom ő belé, és ő ítéletet hirdet a pogányoknak. Nem verseng, és nem kiált az utcákon, senki nem hallja szavát. A megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó gyertya belett nem oltja ki, míg nem gyalalomra viszi az ítéletet, és az ő nevében reménykednek majd a pogányok. Tegnap voltunk Ballán, és a végén megkérdezte a lelkipásztor azt, hogy ki az, akinek nem csak egy érzelmi fellángolás volt, hanem eldöntötte azt, hogy az Urat szeretné szolgálni. Nekem ekkor el kellett gondolkozok egy kicsit, hogy tényleg nem csak egy érzelmi fellángolás volt, mert nem olyan régen volt egy ilyen fellángolásom, és nagyon jó volt. Éreztem, hogy az Úr meghallgatja az imáimat, hazamentem, alig vártam, hogy imádkozzak, és imádkoztam több emberrel, és éreztem, hogy az Úr tud használni, és megéreztem a kegyelmet, és mostanában egy két hete így kezdtem ellankadni. Kezdtek visszajönni a régi dolgok, kezdtek inkább testemet már hogy inkább pihentem, vagy inkább csináltam valami más sokszor. És eszembe kellett jusson az, hogy én döntöttem valamikor, hogy mit fogok csinálni. És nem szabad engedjem ezeket a dolgokat, hogy újra a régiekhez visszatérjek, és amiket eldöntöttem, azokat elfelejtjem. Úgyhogy mostan ezt szeretném mondani a testvéreknek is, hogy ha valaki van olyan, aki úgy kicsit elfelejtette, kezdi elfelejteni, hogy amit elhatározott, vagy szüksége lenne arra, hogy újra eldöntse azokat a dolgokat, vagy valamit újra eldöntsön, akkor itt az ideje, mert én mindig azt érzem, hogy Isten tőlem többet vár, és nagyon szeretném, hogyha többet is tudnánk tenni. Köszönöm, hogy meghallgattak, amen.
Hadd legyen úgy, hogy testvérünk mondta, hogy hálaadással áldozunk, és teljesítsük a felségesnek tett fogadásainkat. Most még meghallgatjuk Kis Mózes testvért és Balajti Katalint az ének után.
Szeretettel köszöntöm ismét a testvéreket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek ismét. Mindig megerősödve megyek vissza, úgyhogy örülök ennek a találkozásnak is. Nagy örömre szolgált az az ének is, amit énekeltünk, hogy életem csak kegyelem, önérdemem nincs, és erről szeretnék most is beszélni, a kegyelemről. Ha azt mondanám, hogy házi feladatként keresse meg mindenki, hogy melyik páli levél végén nincs az az elköszönés, hogy kegyelem veletek és békesség, vagy kegyelem nektek, vagy a kegyelem legyen mindig veletek, akkor kíváncsi vagyok, hogy hányan találnák meg, hogy egyáltalán hány páli levél végén nincs ez, hogy kegyelem veletek. Mert hogy nincs egyetlen egy levél se, aminek a végén ne lenne az, hogy kegyelem veletek. Tehát ennyire fontos volt Pál apostolnak, hogy közölje mindenkivel, hogy kegyelem veletek. És jó dolog, hogy kegyelem által erősödjék meg a szív. És kegyelem által vagyunk azok, akik vagyunk. És erről Pál apostol az efézusi levélben is ír, erről a nagy kegyelemről. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Kegyelme gazdagságából. És amikor ezt így elolvasom, és ennek átérzem ezt a súlyát, akkor úgy mindig megerősít engem. Mert hogy azáltal vagyunk, meg vagyok én is, aki vagyok, hogy kegyelem megérintett engem. És a kegyelem munkálkodik a szívemben, addig, ameddig hagyom, hogy munkálkodjon. Nem olyan rég, a sok-sok pozitív dolog mellett volt egy negatív dolog is a közösségünk életében, ugyanis az egyik testvérünk, mégpedig vezető testvér részéről előjött az a kérdés, hogy ők hozták el a Szent Szellemet, a Szent Lelket ide hozzánk. És akkor ez annyira elszomorított engem, meg annyira elszomorított így a közösségben nagyon sok embert, ez a hozzáállás. Mert nem ők hozták el, mi tudjuk nagyon jól. Isten az, aki adja az ő Szent Lelkét. Kegyelme által vagyunk azok, akik vagyunk. És hogyha már ennél többet mondunk, és elmondjuk, hogy miket tettünk, akkor annak izomszaga van. Az nem lesz az, ami megszólít másokat. És olyan sokszor rácsodálkoztam arra, és magamra is rácsodálkozok, amikor Isten tud használni úgy, ahogy vagyok. És sokszor nemesít hibáim, gyengeségeim, nehézségeim által is. Sokszor a kegyelem nagyon édes. Sógoromért imádkoztunk sokat, és olyan szomorú volt, amikor találkoztunk velük, előjött minden, de a hitről nem tudtunk beszélni. És egy bizonyos idő után észrevettünk, nincs közös témánk. Ők mennek egyik úton, mi megyünk a másik úton. És kín volt találkozni, családdal. Aztán eljött egyik motorbaleset, de az még nem volt a kegyelem ideje. Aztán eljött a második motorbaleset, rá egy év múlva, ami már megtörte őt. És pont a bemerítése volt a lányoknak, és akkor egy ilyen vasárnap délután elment, hogy kipróbálja motorbiciklit, amit megcsinált azelőtt, ugye az azelőtti motorbalesetből adódóan, és egy rosszul felmért kanyarban sajnos kisodródott, és szilánkosra tört a lába. És nagyon érdekes volt az időzítés is, hogy miért kellett ez pont a bemerítés előtti vasárnap történjen, meg miért kellett az, hogy Evelyn is ugyanakkor a lába eltörjön, gipszbe volt, de ez egy mondjuk egy más téma, ezek mind érdekesek egyébként. És úgy a feleségemmel így beszélgettünk, hogy jó, rendben van, akkor megyünk meglátogatni a testvérét a kórházba. És mindenre gondoltunk akkor, csak hirtelen kellett menni, és amikor már félúton voltunk, akkor jutott eszembe, hogy hú, én gyarló. Hát máskor mindig szoktam valamit oda tenni, egy füzetet, vagy valamit, hogy most ott lesz, és sokáig bent lesz a kórházba. Milyen jó lett volna, hogyha viszek valami olvasnivalót neki. És tudjátok mit? Isten megelőzött. Mikor oda mentünk, előkészítette a terepet. Jött valaki, most se tudom, hogy melyik felekezethez tartozik, de adott neki egy brosurát, és előkészítette a terepet. És elolvasta, és nyitott szíve volt. Beszéltünk, imádkoztunk. Ez a kegyelem. És Isten elvezette aztán arra is, hogy bemerítkezett, és a gyülekezetünknek a tagja. Nem olyan rég volt nálunk egy két bukaresti lelkipásztor. Úgy voltunk, hogy két rendezvény után voltunk, meg családilag is nagyon fáradtak voltunk már. Nem kívántuk már a hátunk közepére se a vendégeket, főleg nem, hogy a 25 éve nem beszélt nyelven kommunikáljunk, meg bájologjunk egymásnak. És Isten annyira megszégyenített minket. És Isten nagyon megáldotta azt az alkalmat, két bukaresti lelki pásztor volt, és egyik mondta el ezt. Nagyon sokáig beszéltem És próbáltam meggyőzni az egyik hát hívő családba született gyermeket a bemerítés fontosságáról. És mindig lehúzta a rollót. Nem, őt ez nem érinti. Ő alapjában egy jó ember, ő megtesz bizonyos dolgokat, nem érinti. És azt mondja, elhatároztam, hogy többet nem beszélek. Imádkozni fogok csak. Eltelt 5 nap, és vasárnap jött oda a testvér. Testvér, szeretnék bemerítkezni. Ez a kegyelem. Az, amikor valakit közösségünkhöz tartozik, egy anyuka, gyerekét egyedül neveli, 4 gyereke van. Az, amikor imádkozunk, ugye, és Isten mégis úgy látja jónak, hogy így alakult, elhagyta a férje, nem tudtunk már semmit sem tenni. És oda jön az anyuka, és kérje azt, hogy imádkozzunk a gyermekeért egyenként. És Isten megerősíti, és szolgál a gyülekezetben. Ez a kegyelem. És én azt kívánom mindenkinek, hogy az életünkben nagyon sok nehézség jön. Az enyémben is, meg biztos, hogy a testvérekében is, hogy erősödjünk meg a kegyelemben. Erősödjünk meg abban a tudatban, hogy bármilyen nehézség is van az életünkben, Isten használni akar minket. És Isten használni is fog minket. Én meg vagyok erről győződve. Sokszor a munkahelyemen elmondok ilyen-olyan történeteket a legszorosabban velem dolgozóknak, és úgy élvezem azt is, amikor jó lehet, együtt szenvednek velem, de ugyanakkor, hogyha pozitív kicsengése van a dolognak, ez olyan jó érzés mindig, mert akkor meglátom, már ráéreznek arra, igen, igen, végig szenvedtük veled, de látjuk Istennek a szabadítását. És örülök, hogy szép lassan elkezdtek az emberek hinni Istenben, és hogy milyen gazdag ez a kegyelem. Hát nagyon gazdag. El tudom mondani, hogyha valakivel, velem is, munkát tud végezni, akkor nagyon gazdag kell legyen. És én hiszem azt, hogy egyen-egyenként Isten meg akar minket erősíteni ebben az ő kegyelmében. És a kegyelem, sokszor elkeskenyedünk, és azt mondjuk, hogy nem vagyunk jó semmire, nem történnek úgy a dolgok, ahogy szeretnénk, akkor jusson mindig eszünkbe az, amit Pál apostolnak is mondott, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által vitetik véghez. Amen.
Szépet és jót hallottunk ezen a délutánon. Azért mégis el szeretném mondani azt, hogy a Jóisten mennyire próbál munkálkodni a szívembe. A Zsoltárok könyvéből, a 119-ből szeretnék olvasni egy ige verset. Ha nem a te törvényed lett volna gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban. És ez valóban úgy van, hogy nem az én ügyességem, az se, hogy én mennyi mindent tudok magamtól tenni, hanem a Jóisten kegyelme, amit hallottunk az imént is. És én arról szeretnék most bizonyságot tenni, hogy bár nincsen hálaadó ünnepé, hogy mennyire hálás vagyok a Jóistennek a csendes percekért. Az, hogy reggel, amikor kinyitom a Bibliát, és kérem Isten tanácsát, hát ez olyan sokat jelent. Nekem Isten műhelye a konyha. Én nagyon szeretek a konyhában lenni, és nekem ott van a sarokülön az áhítat, a vezérfonal, és ez nekem olyan sokat jelent. És amikor észrevettem, hogy nem azzal kezdem a napot, akkor az egész napom minden összekuszálódik. Hálát adok a Jóistennek, hogy biztos tudják a testvérek, hogy én is Ausztriában dolgozom, és egy olyan családba kerültem, kértem a Jóistent, hogy fogadjanak el úgy, ahogy vagyok. És érdekes módon, mikor oda kerültem, akkor mondtam, hogy én vasárnap nem dolgozok. És hát megértettük egymást, és amikor a mama az nézi a tévébe az ő Isten tiszteletüket, a fia is megy templomba, és mondom, hogy én is megyek, nézem az enyémet. Hát hálát adok a Jóistennek, hogy az interneten keresztül is lehet nézni az ige hirdetéseket, és a zilai gyülekezet délelőtünként, vasárnap délelőtünként a Nehémiás életével foglalkozik. És az, hogy mennyire fontos az, hogy építője vagyok-e, vagy rombolója a gyülekezetnek. És szeretnék bocsánatot kérni, ha valakit megbántottam, vagy ha nem úgy szóltam, vagy ha nem tudtam építő módon viselkedni. Imádkozzanak a testvérek értem, és imádkozzunk egymásért. Olyan könnyű elcsúszni, olyan könnyű háládatlannak lenni, mindig azt látni, ami nincs. Ami van, azt nem tudjuk értékelni, de amikor nincs, akkor tudjuk igazán értékelni. És most megragadom az alkalmat, hogy imádkozzanak most is a testvérek, mert holnap fog indulni, és kívánom azt, hogy a feltámadás öröme és ereje az jellemezze a mi életünket. Amen.
Oh,
helyet, testvéreim! Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten házában, hiszem azt, hogy örülünk, hogy eljöhettünk. Szeretnénk átadni a ballai gyülekezet, és Veres Ernő lelki pásztor testvér, illetve Mészáros Kálmán vendég szolgálattevő testvér köszöntését, aki a kispesti gyülekezet lelki pásztora, ahogyan azt már hallottuk a szolgálatban. A tegnap este az ifjúság egy jó részével ballán voltunk kerületi ifjúsági alkalmon, és ott Mészáros testvér szolgált hivatásunk témakörben. A testvérek üdvözlik a szatmári testvéreket is, és Isten áldását kívánják az előttünk álló ünnepekre is, Isten kegyelmét. Szeretettel köszöntjük azokat a testvéreinket is, akik hazaérkeztek közénk, vendégeink, vagy hazaérkeztek, nem érzik magukat vendégeknek. Mindenképpen szeretettel köszöntjük őket, kívánjuk az Úr áldását életükre, és a közelgő ünnepekre való tekintettel is áldott ünnepeket. És köszöntjük azokat, akik eltávoznak közülünk, kívánjuk azt, hogy az Úr áldja meg életüket, és ahova mennek, legyenek az Úr hiteles képviselői. Testvéreim, Isten kegyelméből lehetünk most itt úgy, mint az ő népe, az ő vérén váltott népe. Nem azért vagyunk itt együtt, csak mert összeköt bennünket egy felekezeti nép. Nem azért vagyunk itt együtt, mert valamiféle érdekek kötnek össze bennünket. Azért vagyunk együtt, mert összeköt bennünket az Úr Jézus vére, mert vérén váltott, kihívott gyermekei vagyunk, akiket azért hívott, hogy szentek legyünk. Ahogy azt láttuk már a címben is, és az ígében is olvastuk, Isten házának és az Úr napjának megszenteléséről szól az ige szakaszunk. És ennek kapcsán két kép jutott eszembe, egy olvasmány élmény és egy személyes tapasztalat. Az első az sokaknak ismerős lesz közülünk, többen olvasták közülünk Tamási Áron Ábel trilógiáját. És Ábel, amikor Amerikában van, egy templomból kijövő afroamerikai, tehát néger embert kérdez meg, hogy mi végre vagyunk a világon. És erre a híres, jól ismert válasz, hogy azért vagyunk a világon, fiatalember, hogy valahol otthon legyünk benne. Egy másik kép iskolai, tehát tanári éveim alatt ivódott belém. Művészeti iskolában tanítok ugyanis, ezt legtöbben tudják. És nem egyszer történt meg az, különösen nagyobb osztályokban, hogy egy néhányan hiányoztak, különösen vizsgaidőszak körül, szakvizsgák körül. És kérdezem, hogy hol van az illetős. Volt egy-két olyan válasz, hogy hát éppen modellt ül. Megfestik, lefestik, vagy éppenséggel szobornak ül modellt, vagy áll modellt. Miért hoztam ezt be? Isten azért hívott el bennünket, nem kevesebb a hivatásunk Isten szemében, mint az, hogy az ő modellje, az ő mintája nyomán, az ő népe szent nép legyen. És ha mi a mi életcélunkat akarjuk megfogalmazni, Isten szemszögéből, ami alkotunk, teremtő Istenünk és megváltó Istenünk szemszögéből, akkor az egyik nagyon fontos életcélunk, azt mondja Mózes 3. könyve 19. részének az első verse, hogy szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek szent vagyok. Ezt idézi fel Péter apostol az első levele, első rész 15. versében, és következőképpen fogalmaz. Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Testvéreim, az az Isten hívott bennünket a szentségre, aki nem kevesebbet cselekedett érettünk, mint az ő fiát adta érettünk. Az az Isten hív bennünket a szentségre, a tisztaságra, az ő jellemének a tükrözésére ebben a világban, az ő hiteles képviseletére ebben a világban, aki mindent megtett azért, hogy kiragadjon bennünket a sötétség országából, és átvigyen bennünket az ő szerelmes fiának országába. Az Úr Jézus nem kevesebbért halt meg. Nem csak azért halt meg, hogy a bűneink terhe ne nyomjon. Nem csak azért halt meg, hogy valahogyan átevickéljünk a földi életen, és a mennybe jussunk. Az Úr Jézus azért halt meg, hogy mi, a tisztátalanok, a szentségtelenek, akik Istentől el voltunk választva, szentek legyünk. És ennél nagyobb kiváltság nincsen. Ez nem egy riasztó dolog. Ez nem egy taszító dolog. Ez egy kívánatos dolog. Az Úr Jézus szent volt. Az Úr Jézus egész valójában szent volt. Gondolatai, tettei és egész lénye legmélyéig. És mégis tolongtak körülötte a bűnös emberek. Tolongtak körülötte azok, akik várták a lelkük gyógyulását. Mert azt mondja az ige, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ várja azoknak az Isten fiainak a megjelenését, akik életükben, nem csak szavaikban szentek. Akik az Úrhoz tartozásukat felvállalják az élet minden területén. Akik azt mondják, hogy Uram, én nekem életcélom az, hogy veled közösségben akarok lenni, hozzád akarok hasonlítani, és téged akarlak tükrözni. És hogy belőlem te látszodjál. Erről szól ez a mai igénk. Izrael népének olyan időszakáról olvasunk, amikor megszabadultak a fogságból, és hosszas vajudás, meg várakozás, meg akadályok után felépül a templom, majd jóval később felépül a kőfal is, és a kőfal felszentelése után, amiről volt már szó múlt vasárnapon, a kőfal felszentelése után kerül sor ezekre az igékre, amelyeket olvastunk, Krisztus előtt 444 és 432 között volt otthon Nehémiás, azaz a 12 év, amelyet otthon töltött helytartóként, majd néhány napra elment vissza a királyhoz, Artaxerxes királyhoz Babilonba, és akkor is történnek ezek a dolgok, amelyekről éppen olvasunk. Azt látjuk, hogy Istennek fontos az, hogy az ő népe szent legyen magatartásában, az akkori nép, a zsidó nép, és akkor nekünk is fontos kell legyen az, hogy életünkkel, tetteinkkel és szavainkkal tükrözzük a mindenható Istent. Szeretnék testvéreim arról szólni először is, hogy milyen területeken nyilvánulhat meg ez ige alapján a szentségünk. Arról olvastunk, hogy szenteljétek meg az Isten házát. És itt eszembe jutott az, hogy az Isten házának a megszentelése a hozzánk legközelebb álló templom megszentelésével kezdődik. Isten házának a megszentelése a legközelebb álló templom megszentelésével kezdődik. És minden egyes hívő ember talán kívülről fejből idézi az igét, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. A ti testetek a Szentlélek temploma. Azt mondja az ige, hogy az Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Testvéreim, a mi szentségünk, a mi tisztaságunk, a mi kiválasztottságunk, mert ezt jelenti a szentség, elválasztva Istennek, elsősorban a testünkben kell megnyilvánuljon. Nem csak lelkünkben, hanem ez kihat a testünkre is. Kihat tekintetünkre, kihat nyílt és titkos tetteinkre, kihat öltözködésünkre, kihat a másik nemhez való viszonyulásunkra, kihat arra, hogy hogyan beszélünk, mert Isten arra hívott el, hogy a testünk temploma szent legyen. Hogy úgy öltöztessük, úgy bánjunk a magunk testével, hogy az nem a miénk, az az Istené. A testünk nem arra van, hogy a bűnös kívánságainkat kiéljük benne, hanem arra van, hogy szent legyen az Isten számára. És mondjuk ezt egy olyan világban is, ahol dúl az érzékiség, ahol dúl a szentségtelenség, ahol dúl a tisztátalanság. Ahol minden arról szól, hogy éld ki a tested kívánságait. Hogy legyél, hogy tedd azt, amit akarsz. hogy élt ki negatív és Istennek nem megfelelő módon a nemiséget. Isten arra hív, hogy szentek legyünk, és tükrözzük az ő szentségét minden egyes tettében és területében az életünknek. Megtehetjük, hogy nem tesszük ezt. Megtehetjük azt, hogy azt mondjuk, engem nem érdekel az Isten szava, de lesz következménye. Megtehetjük azt, hogy a testünket nem rendeltetésének, Istentől való rendeltetésének megfelelően használjuk, de lesz következménye. Testvéreim, Isten hív ma bennünket a testünk templomának a megszentelésére. Hív arra, hogy legyünk meg annyi, ahogy mondja az egyik ének, légy te magad is, élő templom, a léleké, szent léleké. Hogy amikor szembenéznek veled, és szembenéznek velem, amikor esetleg mocskos viccek hangzanak körülöttem, akkor is szent vagyok. Amikor ilyen-olyan dolgokat hallok, vagy beszélnek, akkor is szent vagyok. És kérdezi az Úr ma tőlem és tőled, hogy akarsz-e szent lenni? Akarsz-e olyan lenni, mint én, mondja ő? Akarsz-e hasonlítani hozzám? Akarsz-e tükrözni engem? Akarsz-e nagykövetem lenni? Mert ennél nagyobb kiváltság, és ennél nagyobb felelősség, és ennél nagyobb öröm nincs. Harc, kemény harc, a saját kívánságaink elleni harc, bennünk zajlik le legelőször, de megéri megharcolni. Azt mondja Pál apostol a Római Levél 13. részében, hogy annak okáért öltözzétek fel a Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Ne úgy tápláljátok, hogy kívánságok ébredjenek benne, se a magam testét, sem másban ne ébresszek tudatosan kívánságokat, bűnös kívánságokat. Legyünk szentek. Legyünk Istennek tetsző, éljünk Istennek tetsző életet, mert ez a szentség az, amely vonza a körülöttünk levőket. Testvéreim, falcs felfogás az, hogy minél inkább hasonulunk a világhoz, a körülöttünk élőkhöz, annál jobban mondhatjuk nekik az evangéliumot. Ez hazugság. Ez az ördög hazugsága. A világ nem arra kíváncsi, amit amúgy is lát maga körül. A világ arra kíváncsi a lelke mélyén, hogy lássam, hogy hogy éri meg Isten gyermeke ebben a világban, ebben a hazugsággal, hamis utakkal, erkölcstelenséggel teli világban a tisztaságot és a szentséget. A vonzó szentséget. Azt a szentséget, amely Istenhez vonz bennünket közelebb. Azt is látjuk Isten igében, az ő szavában, hogyha megszenteljük testünk templomát, ha készek vagyunk vállalni ezt a harcot, ezt a vérre menő, életre, halálra menő harcot, egy életen áttartó harcot saját kívánságaink ellen a Szentlélek által, akkor ebből következik az is, hogy megszenteljük az úrházát. A szent emberek teszik szenté Isten házát. Isten szentsége a szent emberek révén lehet az úrházában jelen. Azt mondja az első Zsoltár, hogy azért nem állhatnak meg a bűnösök az ítéletben, sem a gonoszok az igazak gyülekezetében. Kedves testvéreim, mi nem keressük azt, hogy ráolvassuk bárkire is a bűneit. Mi nem keressük azt, hogy az ember, hogy bárkinek is fejéhez verjük a bűneit. Mi nem keressük ezt. Ezt Isten lelke végzi, hogy nem a fejünkhöz veri, hanem rámutat és megtisztít. De Isten népének hivatása az, hogy mi úgy járjunk az Úrral napról napra olyan szentségben, hogy amikor szembesülnek velünk az emberek, akkor szembesüljenek belőlünk Krisztussal. És biztos már tapasztaltuk azt, hogy volt olyan, hogy szembenéztél egy testvérrel, és úgy érezted, hogy a szíved mélyéig lát. Úgy érezted, hogy nem tudsz előtte bármit beszélni. Úgy érezted, hogy ez az ember tényleg szent, és szent módon él. Hogyha ilyent tapasztaltunk földi emberekkel szembenézve, akkor mennyivel inkább tapasztalhatjuk ezt, ha igazán szembenézünk a Szent Istennel. Aki azért mutat rá bűneinkre, azért akar megtisztítani, hogy az ő szentségében részesüljünk. Hogy olyanokká tegyen bennünket, amilyen ő maga. Aki igazságban és hozzáférhetetlen szentségben lakozik, de a megtörte és az alázatos szívűvel is. Szóljunk tehát arról is, hogy a szent emberek azok megszentelik Isten házát. Testvéreim, mi az Úr házába jövünk, és hála az Úrnak, hogy van Istennek háza ebben a városban is. Ez is Isten háza lehet, ha azzal a szándékkal jövünk, hogy vele találkozzunk. És hogyha mi itt őszinte szívvel megalázkodunk az Úr előtt, ha mi itt őszinte szívvel és tiszta szívvel jövünk hozzá, akkor ez a hely szent hely. Akkor ezen a helyen az Úr megszólalhat. Akkor ezen a helyen az Úr kiáraszthatja a lelkét, hogy azt már sokszor megtette. Legyünk hálásak érte. Ehhez viszont, testvéreim, hogy az Úr háza és az Úr napja szent legyen az életünkben, szükség van egy néhány döntésre, amelyet nem fog Isten megtenni helyettünk. Ő hív bennünket a szentségre, ő hív bennünket a tisztaságra, szent lelke által segít nekünk, de vannak döntések, amelyeket mi magunk kell meghozzunk. És az igéből szeretnék egy néhány ilyen döntést, egy néhány ilyen lépést elmondani, amelyet az Úr ismét felújított számomra. Az első az, hogy vegyük komolyan az olvasott igét. Olvassuk, hallgassuk Isten igéjét, és vegyük azt komolyan. A polcon porosodó Biblia, vagy a csupán elmében megtartott Biblia nem fog bennünket megtartani. Azt mondja a Jelenések könyvében a harmadik rész, hogy mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged azon a napon, amely eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Az Isten megtartott beszéde fog talajt adni nekünk a lábunk alá. Vegyük hát komolyan azt, bármilyen részére vonatkozna az életünknek. És hadd kérdezzem meg Isten lelke által, hogy mit mondott ma reggel, vagy a mai napon neked az Úr, és mi az, amit ebből gyakorlatba akarsz ültetni az elkövetkező héten. Mi az, ami folytán ettől a perctől kezdve változni fog az életed, mert olvastam Isten igéjét. Ha nem így történik, akkor hiába olvassuk Isten igéjét. Van itt egy néhány dolog, amely egy néhány döntés, amelyet hozott Izrael népe Isten igéjének az alapján. És ebből is szeretnék szólni. Azt mondja az ige, hogy az egyik dolog, amelyet megtettek, hogy kirekesztették azokat, akik az Úr törvénye szerint nem mehettek be az Isten házába. Azon napon olvasának Mózes könyvéből a népnek hallatára, és írva találnák benne, hogy Ammon és Moab soha ne menjen be Isten gyülekezetébe. Azért, mert nem mentek, nem fogadták Izrael fiait, és felfogadták ellenük Bálámot, hogy őket veszélybe döntse. Isten ma nem mondja senkinek azt, hogy soha ne menjen be az ő házába. Az Úr házába, az Úr jelenlétébe mindenki jöhet. De Isten jelenlétében nem maradhatsz meg, és nem maradhatok meg akárhogyan. Ha a Szent Isten jelenlétébe kerülök, akkor ott nem maradhatok akárhogyan. És ilyen értelemben igaz az ige, hogy vannak dolgok, vannak társaságok, vannak praktikák, amelyektől Isten népének el kell határolódni. Amikor azt mondom, hogy Isten háza nem erre való. Isten háza nem arra való, hogy abban meghúzódjon a saját tisztátalanságom. Isten háza nem arra való, hogy én ott a saját bűnös önző terveimet éljem ki. Isten háza nem arra való, hogy két szint játszak. Isten népének, a szent népnek szent módon kell élni, és megszentelni Isten házát. Fel kell számolni azokat a kötelékeket, amelyek a régi élethez kötnek. És testvéreim, itt még egy súlyos dolgot vettem észre Isten igében. Tóbiás és Eliáséb mind a ketten a nevükben Isten nevét hordozták. Tóbiás, az ammonitának a neve azt jelentette, hogy Jahve az én Istenem. Messze állt tőle. Eliásib neve azt jelentette, hogy Isten helyreállít. Ő maga nem állt helyre. Ő maga csak addig volt szent, ameddig ott volt Nehémiás. Addig volt látszat szent, amíg ott volt Nehémiás. Utána engedett Tóbiásnak rokonizmus alapján. És szövetsége volt vele. Testvéreim, Isten népének sokszor nagyon kemény és nagyon-nagyon fájdalmas döntéseket kell meghozni a szentség érdekében, és azt mondani, még a rokonommal sem mehetek együtt a bűnös úton. Még a rokonommal sem mehetek együtt az Istennek nem tetsző helyekre. Még a rokonommal sem mehetek együtt hamis praktikákba. És nem mehetek együtt a látszat hívőséggel. Nem mehetek együtt azzal, amikor úgy látja Isten népe, úgy látja az ő gyermeke, hogy esetleg van mellette valaki, aki csak szájával közelget az Úrhoz. Nem a mi tisztünk megítélni azt, hogy ki látszathívő és ki nem feltétlenül. Viszont Isten lelke által mégiscsak meg kell húzzuk határt, és megmondjuk azt, hogy itt mehetek, itt pedig nem mehetek. Ez most az Úrtól van, ez pedig nem az Úrtól van. Testvérek, az Úr lelke tud erre bennünket képessé és bölcsé tenni, hogy ne emberiesen, ne csupán szánkkal, hanem szívünkkel közeledjünk az Úrhoz, és a szív teljességéből, a szív tisztaságából kövessük őt. Másik dolog, amelyet látunk Isten igében, a szentség jegyében az, hogy komolyan kell vegyük az Úrnak tett ígéreteket. Azt olvastuk, hogy Nehémiás helyreállította az adakozást, helyreállította a tizedet, és ezek mind olyan dolgok, amelyekre a nép elkötelezte magát a tizedik rész 32. versétől kezdődően. A nép elmondta azt, hogy a szent kenyereket megadjuk, a tizedet megadjuk, a bűnért való áldozatot megadjuk, felvisszük földünk első zsengéjét. Történt egy kis fordulat, Nehémiás elment egy kicsit, és elfeledkeztek. Oda volt. Pedig nemrég, nem sokkal azelőtt ígérték meg az Úrnak, hogy megteszik. És amikor ezt olvastam, ezt is olvastam, engem is mérlegre állított Isten igéje. Megígértük azt, hogy hűségesek leszünk az Úrhoz minden körülmények között. Hogy állunk az ígérettel? Megígértük azt, hogy övé a pénzünk. Hogy állunk az ígérettel? Megígértük azt, hogy övé az egészségünk, anyagi javaink, kocsink, lakásunk. Hogy állunk az ígérettel? Megígértük azt, hogy övé mindenünk, és közben lehet, hogy visszavettük a dolgokat. Közben lehet, hogy meghűlt a szívünk. Közben lehet, hogy elfeledkeztünk az ígéretekről. Ahogy azt már hallottuk, teljesítsük a felségesnek tett fogadásokat, mert ez az, ami az Úrnak tetszik. Isten életszentségre és teljes szentségre hívott bennünket. Nem csak látszatszentségre. Hogy miért mondom ezt? Azért, amit már az előbb említettem. Eliásib addig tartotta magát látszat szerint Isten igéhez, ameddig Nehémiás a közelben volt. Eliásib addig tartotta magát a látszat szentséget, ameddig Nehémiás ott volt. Ahogy Nehémiás elment, kimutatkozott Eliásibnak a foga fehérje. És megmutatta azt, hogy ő valójában melyik táborhoz tartozik. Kellenek, és az Úr áldja meg gyülekezetünk minden egyes vezetőjét és szolgálattevőjét. Kellenek az Isten szerinti vezetők, szolgálattevők. Az Úr áldja meg ilyen szempontból minden egyes szolgálattevőt és gyülekezeti tagot, hogy az ő szentségét tükrözzük. De mi van akkor, ha nincs körülöttem senki kontroll? Mi van akkor, ha egyedül maradok? Mi van akkor, ha nincs a testvéri kontroll? József egyedül volt az idegenben, és látjuk azt, hogy tartotta magát a meggyőződéséhez. Eliásibot ott hagyta egy kicsit Nehémiás, és Eliásib már is átadta Tóbiásnak, annak az embernek, aki Isten népének az ellensége volt, már is átadta a templomnak egyik kamráját. A templomban volt Isten népének az esküdt ellensége. A templomban volt Isten népének az esküdt ellensége, és az ördög ma sem riad vissza attól, hogy még a templomban is itt legyen. Isten házában. Gondolatainkban, tetteinkben, életünkben, vagy az Úrnak nem tetsző gyakorlatunkban. Testvéreim, a szentség, az Úrhoz való ragaszkodásunk megnyilvánul nem csak abban, hogy megszenteljük az ő templomát, hanem és ahogy odaadjuk neki testünket, lelkünket, anyagi javainkat, ahogy ígéreteinket tartjuk, ahogyan nem sajnáljuk nem csak a tizedet, hanem ha kell az egész anyagi javainkat is odaadni neki, hanem abban is megnyilvánul, testvéreim, ahogyan szolgálunk neki napról napra, ahogyan megszenteljük napját, megszenteljük házát. Ennek következményei vannak. Annak is, ha megszenteljük, annak is, ha nem szenteljük meg. Amit most olvastunk, hogy a nép ismét felbátorodott Nehémiás folytán arra, hogy az Úrnak szolgáljon, azt az Úr lényegében megígérte nekik már a Jeremiás könyvében. Azt olvasták a Jeremiás könyvében, azt olvashatjuk, hogy ha megteszitek, ha behozátok a tizedet, ha szolgáltok nekem, akkor ezen a kapunk királyok fognak bemenni. Elfeledkeztek erről, következett a fogság. És azt mondta Nehémiás, emlékezzetek erre. Nézzétek meg, hogy ha megteszitek azt, amit Isten mond, akkor jó lesz dolgotok. Érdemes felvállalni a szentséget. Érdemes felvállalni a tisztaságot. Érdemes felvállalni a teljes odaszánást. Nem csak gabonánk, mustunk, olajunk, pénzünk, időnk tizedét, vagy több részét. Nem csak azt, hogy egy napot odaszánunk az Úrnak, és nem végezzük kefteléseinket azon, annyira elszomorított, mikor megyünk a körzetbe, és a Kaufland környékén egy csomó kocsit látok vasárnap. Vagy amikor megyünk a rokonokhoz, és vasárnap egyik-másik falustárs dolgozik a mezőn. Nem csak ezt vagyunk készek megtenni az Úrért, hogy ezekről lemondunk, hanem készek vagyunk arra, hogy az életünket teljesen odaszánjuk, gondolatainkat is. Úgy is, hogy amikor itt vagyok az imaházban, akkor engedek annak, hogy az Úr a gondolataimat is uralja, mert megtörténhet az, velem megtörtént, hogy imádkozás közben már máshol jártak a gondolataim. Megtörtént az is, hogy Isten házában is már a másik napon jártak a gondolataim. Lehet, hogy velem történt csak meg, velem megtörtént. Isten azt akarja, hogy mi szentek legyünk. Arra hív bennünket, hogy az ő szentségében részesüljünk. És ahogy már volt idézve az ige, mi nem tudunk szentek lenni. Pál apostol ezt a harcot látta magában, azt mondta, hogy oly nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak eme testéből. És erre jött a válasz, hogy nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. A test és a lélek harcát éljük mindazok, akik az Urat szolgáljuk. És erre jön az ige, hogy azt mondja, hogy Krisztus lett nekünk szentségül, igazságul és váltságul. Legyünk készek vele szent népként élni. Legyünk készek úgy élni, hogy a mi életünk, a mi szavaink, a mi bizonyságtevésünk szavakkal vagy anélkül dicsőítse a mi Istenünket. Evangelizálásra készülünk. A legnagyobb evangelizálás a hétköznapokban megélt beszédben, tekintetben, szóban, gondolatban, társadalomban, Isten népek között, családban megélt szentség. Ez a legnagyobb evangelizálás. És a legnagyobb riasztás, a legnagyobb ellenevangelizálás az álszentség. Amikor egyet mondok, és más teszek, ezt érzik az emberek. Azt is érzik, amikor nem tudok mindig az Úr szerint járni, de akarok. Tökéljük ma el magunkat ismét, Uram, akarok veled járni. És akarok szent lenni. Akarlak széged hozzád illő módon szolgálni. Amen.
Amen.
Igen, Urunk, köszönjük azt, hogy vonsz magadhoz közelebb. Köszönjük azt, hogy szentségedben, tisztaságodban nem elküldesz magadtól, hanem megszentelsz és megtisztítasz, és népeddé fogadtál bennünket. Urunk, szeretnénk ez a névhez méltóan járni. Szeretnénk, Urunk, életünk minden egyes területén döntéseket hozni és megtartani, amelyek a te szentségedet munkálják életünkben. Kérünk, hogy áld meg életünket egyénenként is és közösségként is. Segíts, egyre jobban hasonlítsunk hozzád minden egyes tettünkben. Édesatyánk, imádkozunk, hogy áld meg az előttünk álló hetet és az evangelizálást is, hogyha kegyelmedből megérjük. Édesatyánk, azért könyörgünk, hogy te vonj bennünket, és te vond általunk azokat, akiket szívünkre helyeztél, hogy meghallhassák igédet. Könyörgünk azért, Uram, hogy segíts hivatásunkat betölteni. És könyörgünk azokért is, akik még nem kívánják a te szentségedet, akik még rugoldoznak ellened. Édesatyánk, Szent Istenünk, kérünk, hogy vonjad kegyelmedből őket magadhoz közelebb. Kérünk, hogy tör le minden akadályt, gátat, hogy a te szent néped szent módon dicsőítse a te szent nevedet, hogy örömödet lejjed bennünk, bármilyen körülmények között vagyunk, és bármilyen időket élünk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy meghallgattál. Amen.
Amen.